Csaknem 6,5%-kal nőttek az átlagkeresetek, így 5%-kal emelkedett a fizetések vásárlóértéke. Közel 10 milliárdos bírság 11 banknak, a GVH szerint kartelben korlátozták a végtörlesztést. Több mint 10 évet kért az ügyész Eva Rezesovára, ő a felmentését kérte, a nő ittasan ütközhetett, 4-en haltak meg. Jó napot kívánok! 6,4%-kal nőttek a nettó átlagkeresetek szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest, derül ki a KSH friss adataiból. A szeptemberben bevezetett életpályamodellnek köszönhetően az oktatásban különösen nagyot nőttek a keresetek. Átlagosan nagyjából 25%-kal kapnak most több pénzt a tanárok, mint egy évvel ezelőtt. Mivel az infláció már hónapok óta rekordalacsony szinten van, így jelentősen majdnem 5%-kal nőtt a fizetések vásárlóértéke az elmúlt egy évben. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a reálbér növekedés segítheti a családokat, hogy könnyebben törlesszék a hiteleiket, vagy éppen többet költsenek a fogyasztásra. Azt is írják, hogy a korábban megjelent várakozáson felüli ipari és építőipari adatokat látva elérhető, hogy a gazdaság tartós növekedési pályára álljon. Folytatódik a jegybank növekedési hitelprogramja, amely 2014 tavaszától nyarától új lendületet kap, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Matolcsi György szerint most a program finom hangolása következik, és az MNB várakozásai szerint jövő tavasztól nyár elejétől jelentős lendületet kaphat. Az elnök úgy vélte, az egykulcsos adó a gazdasági növekedés kulcsa, mert több pénz maradt az emberek zsebében, ezáltal nőtt a fogyasztás, ami jó hatással volt a gazdaság bővülésére. Az egykulcsos adórendszer nélkül a jegybank elnöke szerint se növekedés, se növekedési hitelprogram nem lehetett volna.
Egykulcsos adórendszer nélkül ma nem lenne kimondható, hogy egyszerre van Magyarországon egyensúly, fenntartható egyensúly, és növekedés, fenntartható növekedés.
9,5 milliárdos bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal 11 magyarországi kereskedelmi bankra a végtörlesztés korlátozására irányuló összehangolt magatartás, vagyis kartellezés miatt. A GVH megállapította, hogy 2011. szeptembere és 2012. februárja között a pénzintézetek azért, hogy minél kevesebb adóst tudjon fix árfolyamon végtörleszteni, korlátozták a devizahitelt kiváltó forinthitelek nyújtását. A versenyhivatal szerint rendszeres egyeztetéseken hangolták össze stratégiáikat, eközben üzleti titkokat is megosztottak egymással. A hivatal úgy látta, hogy a bankok nem egyenlő mértékben követték el a jogsértést, így különböző mértékű bírságot szabtak ki. A legnagyobbat az OTP kapta, csaknem 4 milliárd forintot. Keressük a bankokat, de egyelőre nem reagáltak a büntetésre. Hivatalos látogatásra Japánba érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, aki a távol-keleti országban találkozik mások mellett Akihito japán császárral és Abe Shinzo kormányfővel. A Dzsószai Egyetemen holnap a kormányfő előadást is tart, Magyarország és Európa a változó világban címmel, majd megnyitja a Tokiói Magyar Kulturális és Turisztikai Információs Központot. Pénteken Orbán Viktor beszédet mond a Japán-Magyar Üzleti Fórumon, találkozik a Japán Üzleti Szövetség vezetőjével. A miniszterelnököt Balogh Zoltán emberi erőforrás és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter, valamint egy üzleti delegáció is elkísértett távol-keleti útján. Több órán át vitatkoztak MSZP-s politikusok az interneten egymással. A párt szombathelyi frakció vezetője helyenként nyomdafestéket nem tűrő szavakkal kritizálja saját pártja parlamenti frakcióját. Török Zsolt szóvivő és Lukács Zoltán frakcióvezető helyettes is beszállt a vitába.
Világ balfékjei ülnek az MSZP parlamenti képviselőcsoportjában, tisztelet a kivételnek. Ezt írta az interneten Ceglédi Csaba, az MSZP szombathelyi frakció vezetője. Azzal kapcsolatban, hogy a szocialisták ugyan támogatják a Nemzeti Adó és Vámhivatal tevékenységét vizsgáló parlamenti bizottság felállítását, de nem írják alá az ezzel kapcsolatos javaslatot, mert akkor a Jobbikkal együtt kellene aláírni. A szocialisták azonban közleményük szerint semmilyen közösséget nem vállalnak a Jobbikkal. Kit érdekel, hogy a Jobbik aláírta? Választott képviselők ők is, aki finnyes, ne menjen politikusnak. Így kommentálta a hírt Ceglédi Csaba. Pártársa Török Zsolt azt válaszolta neki a Facebookon: írj alá valamit együtt a nácikkal, és pár percen belül neked esik a ballib média. Az összes többi ballib párt majd még egy hétig az lesz minden esti beszélgetés témája. Később elhatárolódnak tőled az álcivil liberó szervezetek. A szombathelyi szocialista politikus erre azt írta: puha, pont-pont-pontek vagyunk, vagytok, majd úgy folytatta: Zsolt, ki a frászt érdekelnek a drogos pesti firkászok? Később Lukács Zoltán, az MSZP frakcióvezető helyettese is csatlakozott a szocialisták közötti vitához, és kikérte magának Ceglédi Csaba szavait: ha én nem értenék egyet a szombathelyi vagy máshol dolgozó szoci barátaim döntéseivel, nem pont-pont-pontoznám itt le őket, hanem más módot és minősítést találnék ennek kifejezésére. Mert ez méltatlan, Csabi. A szocialista politikusok közötti nyilvános vita több órán keresztül tartott az interneten.
Fizikai szinten a Demokratikus Koalíció produkciójának nevezte a Bajai videót Szanyi Tibor a Kossuth Rádióban. A szocialista politikus arra utalt, hogy a DK egy korábbi felhívásában 100 000 forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja a bajai választási csalást. Gréci Zsolt, Gyurcsány Ferenc pártjának szóvivője erre úgy reagált: Tibor, otrombán hazudsz, és ha fideszes lennél, már bepereltünk volna.
Fizikai kiváltó szinten a DK-nak a produkciója.
A DK produkciójának nevezte a hamis bajai videót Szanyi Tibor kedden a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Arra utalt, hogy a Demokratikus Koalíció egy korábbi felhívásában 100 000 forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja a bajai választási csalást.
A Demokratikus Koalíció 100 000 forint nyomravezetési díjat ajánlott fel annak, aki ezt bizonyítékkal tudja bemutatni.
Akkor most mindenki videózni fog megint.
Marjú László, a Demokratikus Koalíció pártigazgatója még október 8-án a megismételt választás előtt az ATV-ben beszélt arról, hogy készek fizetni annak, aki bizonyítékkal szolgál egy esetleges bajai választási csalásról. Szanyi Tibor szerint erre a felhívásra készült a bajai hamis videó.
Volt egy megrendelés, ugye bizonyítékot rendelt a Demokratikus Koalíció, szerintem eléggé pancser módon, piac reagált, gondolom több helyütt is elkezdtek gyártani különböző bizonyítékokat, valamelyik piacképes volt, amit el tudtak sütni.
Tibor, otrombán hazudsz, és ha fideszes lennél, már bepereltünk volna. Így reagált keddi közleményében Gréci Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője Szanyi Tibor kijelentéseire. Majd azt írta: még kiálltunk az MSZP mellett a bajai videó kapcsán, erre te hátulról szúrsz.
Ez a világ legtermészetesebb dolga.
Szerdán a ma reggelben Gréci Zsolt azt mondta, a pártok praxisában előfordul, hogy a vélt választási csalások leleplezése érdekében pénzt ajánlanak fel. Gyurcsány Ferenc pártjának szóvivője kifejtette, hogy neki továbbra is Szanyi Tibor vádaskodásával van gondja.
A pártok praxisában az nem fordul elő, hogy egy pártnak az egyik vezető politikusa megvádoljon egy olyan pártot, amelyikkel egyébként szövetségkötési kényszerben van.
Szanyi Tibor a gondol?
Igen.
Több mint egy hónapja, október 18-án került ki a hvg.hu-ra a bajai hamis videó. A felvételt hatan készítették. A Demokratikus Koalíció egyik, azóta kilépett tagja, Körös Gusztáv is ott volt.
Hátul állt a kamera,
ültem, egy fotelbe ültem, és néztem az egészet.
Túl sok véletlen így egy sorban.
Ezt Mesterházi Attila mondta korábban a Hír TV-ben arról, hogy több olyan eset is történt akkor, amelyekkel szerinte a Demokratikus Koalíció hozható összefüggésbe, és a szocialista pártnak kellett magyarázkodni miatta. Ezek között említette a bajai videó ügyét is.
Előkerül egy másik, nem tudom, DK-s pártag, aki egy bajai videófilmet készít, amiben aztán belekeveredünk mi is, és másik csinálunk, mint védekezünk, és hárítjuk a vádaskodásokat, amik bennünket érnek az elmúlt időszakban.
Én tudok nyelni.
Gyurcsány Ferenc erre akkor azt mondta: csendben javasolja Mesterházi Attilának és mindenkinek, hogy alaptalanul ne vádoljon senkit.
Az ember a barátaitól és a szövetségeseitől időnként sok támogatást kap, nehéz helyzetükben pedig sok mindent lenyel. Ezt követeli meg a barátság és a szövetség. Én tudok nyelni.
Szanyi Tibor kijelentései ellenére Gréci Zsoltan ma reggelben azt is mondta, sok jel mutat arra, hogy akár újra is indulhatnak a tárgyalások az MSZP és a DK között. Szerinte vannak olyan MSZP-s politikusok, akik tagadják a demokratikus koalícióval való együttműködés fontosságát, de vannak olyan szocialisták is, akik ezt elismerik, például Kovács László és Lendvai Ildikó, tette hozzá a DK szóvivője.
Az egész baloldal egyre mélyebbre süllyed a bajai videóval kapcsolatos hamisítási botrányba, jelentette ki Zsigó Róbert. A Fidesz szóvivője elmondta, egészen biztos, hogy hamisítás történt. Az is biztos, hogy politikai megrendelése. A választás rendje elleni bűncselekménnyel van dolgunk, tette hozzá, rámutatva, mind az MSZP, mind a demokratikus koalíció benne van ebben az ügyben. Ahelyett, hogy tisztáznák saját szerepüket, egyre több a hazugság. Egyre több dolog bűzlik a hamisítási botrányban. Mindkét szereplő a mai napig adós a választóknak a tiszta beszéddel, hívta fel a figyelmet a Fidesz szóvivője. Ártatlannak mondta magát és felmentését kérte a bíróságtól Eva Rezesová. A szlovák nő tavaly augusztusban az M3-as autópályán terepjárójával hátulról belerohant egy Fiat Puntóba, ami kigyulladt és 4 utasa bennégett. Az ügyész azt mondta, hogy Rezesová részegen ült a volánhoz és legalább 10 év börtön kiszabását kérte.
Eva Rezesovát bilincsben fegyőrök vezették a tárgyalóterembe. A szlovák milliómos nőt több ember halálát okozó ittas járművezetéssel és közúti veszélyeztetéssel vádolja az ügyészség. A tanúvallomásokat és szakértői jelentéseket felidézve az ügyész azt mondta, hogy tavaly augusztus 21-én hajnalban az M3-as autópályán Rezesova ittasan vezette terepjáróját. Előbb le akarta szorítani a Fiatot az útról, majd lelassított, és néhány perccel később körülbelül 170 kilométeres sebességgel hátulról belerohant az autóba. A Fiatban ülő 4 ember meghalt. Az ügyész kétségbe vonta a szlovák nő szava hihetőségét. Felidézte, hogy Rezesova először azt mondta, hogy elaludt a volánnál, később azzal védekezett, hogy a másik autó kivágódott elé, legutóbb pedig azt állította, hogy elvakította egy szembejövő kocsi fényszórója. Ittasságát azzal magyarázta, hogy a baleset után ijegységében még a feje tetején álló terepjáróban meghúzta a nála lévő vodkás üveget.
Az inkább tűnik a vallomásával szemben felmerült aggályokkal kapcsolatos magyarázkodásnak, nincs sem a valóságnak megfelelő tények előadásának.
Rezesova védője az egymásnak helyenként ellentmondó szakértő jelentésekre és több hiányosan kitöltött jegyzőkönyvre hivatkozva azt mondta, hogy a vádlott védekezését nem lehet száfolni.
Nem abból kell kiindulni, hogy én most elhiszem, hogy semmit a vádlott mondott, hanem az, hogy amit mondott, annak a tartalmát, kétséget kizáróan sikerült megcáfolni az eljárás során, és ez pedig nem sikerült.
Az utolsó szó jogán Eva Rezesova ártatlannak mondta magát.
Változatlanul ártatlannak érzem magam.
Az ügyész letöltendő szabadságvesztés kiszabását kérte a bíróságtól.
Rezesova halmazati büntetésül akár 13 év börtönt is kaphat. A bíróság pénteken hirdeti ki az elsőfokú ítéletet az ügyben. A híradót Víg András tudósította.
A frekvenciaértékesítést, a digitális átállást, az új médiakultúra megteremtését és a társadalmi gazdasági fejlődés elősegítését sorolta a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke a testület kiemelt tavalyi feladatai közé az országgyűlésben. Karas Mónika azt mondta, a legfontosabb és sikeresen probléma nélkül végrehajtott idei feladat a digitális átállás volt. Csak nem 150 ezer családhoz juttatták el díjmentesen a digitális vételi eszközöket. Beszélt arról is, hogy európai összehasonlításban kiemelkedő állami bevételt hozott a frekvencia használati jogosultságok idén szeptemberi meghosszabbítása. Mint mondta, kiemelten fontosnak tartják a kiskorúak védelmét, amelynek alapját egy új médiakultúra megteremtésében látják. Mintegy 2700-an kényszerszálláson töltötték az éjszakát Szardinián. Az Olaszországhoz tartozó szigetre az elmúlt 2 napban csapott le a Kleopátra nevű ciklon. Legalább 17-en meghaltak, sokan megfulladtak. A pusztítás nyomán keletkezett anyagi kár egyelőre felbecsülhetetlen. Szardinián tegnap szükségállapotot hirdettek ki. A szél ereje ugyan gyengült, az előrejelzések szerint azonban ma is heves esőzések várhatók, ami tovább súlyosbíthatja a helyzetet.
A tűzoltóság és a polgári védelem egész éjjel szivattyúzta a vizet az észak-szardíniai Olbiában. Ezt a régiót sújtotta leginkább a ciklon. Mindent 2 méteres magasságig ellepett a víz, nincs áram sehol, magyarázta egy tűzoltó. Legalább 2700-an töltötték kényszerszállásokon az elmúlt éjszakát. Sokaknak mindene odaveszett a hirtelen lezúduló hatalmas mennyiségű csapadék és az azt követő áradások miatt. Az emberek az utcára és a teraszokra pakolták teljesen szétázott bútoraikat, személyes holmiaikat. Nem valószínű, hogy ezeket valaha is újra használhatják. Semmink sem maradt. Ami itt van, az gyakorlatilag ki lehet dobni. Az irataink is tönkrementek, mondta a könnyeivel küszködve ez a férfi. A szigeten keletkezett anyagi kárt egyelőre felbecsülni sem lehet. Házak, termőföldek kerültek víz alá, utak, hidak szakadtak le. Az olasz kormányfő, aki tegnap este Olbiába utazott, azt mondta, minden tőle telhető segítséget megad a lakosságnak. Első lépésként Szardínia 20 millió eurós gyors segélyt kap, a sziget regionális kormánya pedig 5 millió eurót különített el a mentési és helyreállítási munkálatokra.
Túllépte a 4000-et a Fülöp-szigeteken a Haiyan tájfun halálos áldozatainak száma. A ma reggeli hivatalos összesítés szerint a november 8-án lecsapó trópusi vihar legalább 4011 emberéletet követelt, a sérültek száma pedig meghaladja a 18000-et. Több mint 1600 embert még keresnek. A pusztító vihar több mint 1 millió házat tett tönkre vagy károsított súlyosan az ország középső részében. Sport, majd időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb 16 óra 40 perckor jelentkezünk. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket, folytatódik a változékony időjárás, több kisebb-nagyobb légörvény határozza meg Európa középső részének időjárását. Egy éjszakai csapadékzón elhagyott bennünket, viszont már is elérte a Dunántúlt egy újabb, kisebb ciklon. Ez vonul át felettünk, délután éri el a keleti, északkeleti területeket is, illetve éjszaka okoz majd abban a térségben esőt. A Dunántúlon már most is esik. A hőmérséklet keleten 15 fokig emelkedik, hiszen ott még lesz napsütés. Az éjszakai órákban észak felé mozdul a csapadékzóna, délnyugat felől tehát csökken a felhőzet, viszont az eső után nem egy helyen sűrű köd képződik. Fagymentes lesz az éjszaka, 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég, előbb nyugaton, majd keleten is ismét egyre több felé elered az eső, de összességében marad a viszonylag enyhe idő. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!